Jurádió, az ELTE Állam és Jogtudományi Kar online megjelenő lapjának, a Jurátusnak a két hetente jelentkező műsora. Itt eshet szó egyetemről és oktatásról, akár közéleti, akár tudományos eseményről, vagy meghívott vendégek által tárgyalt témákról. Jogodban áll hallgatni.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, hosszú idő után ismét jelentkezik a Jurádió, a Jurátus és az Első Pesti Egyetemi Rádió koprodukciójában készülő podcast sorozat. Különleges évadnyitó adásunk lesz, ugyanis az előválasztásról fogunk beszélgetni, méghozzá meghívott vendégünkkel. Elfogadta meghívásunkat az ELTE-IK alkotmányjogi tanszékének oktatója, dr. Mécs János, akit nagy tisztelettel köszöntök itt a stúdióban.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit, sziasztok!
Itt ül mellettem Éri Márton, a Jurátus munkatársa, politológus hallgató.
Sziasztok, üdvözlök mindenkit!
A mai adásunkban a nép hangja, a laikus elem, Jamriskó Tamás lesz az EPER főszerkesztője.
Nagy erőkkel én is jelen vagyok, sziasztok!
Én pedig Jakus Barnabás vagyok. Ahogy itt említettem az imént, az előválasztás lesz a mai témánk. A mi kis választásunk három fordulós lesz. Szót ejtünk az elején a magának az előválasztásnak a fogalmáról, a hazai és nemzetközi előzményekről, utána górcső alá vesszük az őszi eseményeket, majd kicsit a jövőre is gondolunk, majd megnézzük, hogy milyennek az egész vívmánynak az utóélete. Hát akkor vágjunk is bele, elsőként azzal a kérdéssel fordulnék Jánoshoz, illetve Mártonhoz, hogy tulajdonképpen mit is jelent ez a szó, hogy előválasztás a parlamentáris demokráciában, alkotmányjogász, illetve politológiai megközelítés szerint.
Szeretnéd kezdeni politológusként?
Átadom a lehetőséget.
Ja, jó, jó. Hát ugye az előválasztásnak elég tág fogalma van, és mint minden más ilyen viszonylag tág körben alkalmazott intézmény, ez is így szénné van tipologizálva, úgyhogy szerintem semmiképp sem merüljünk el abban, hogy milyen sokfajta tipológiája lehet az előválasztásoknak. Talán egy ilyen munkadefinícióból kiindulhatunk, hogy az előválasztás az, amikor a döntést, valamilyen olyan döntést, amit egy pártnak, vagy valamilyen érdekképviseleti szervnek kellene meghoznia, átadja a választópolgárok részére, és a választópolgárok döntenek közvetlenül valamilyen kérdésben. Ez lehet jelöltállítás is, ki legyen a miniszterelnök jelölt, ki legyen a köztársasági elnök jelölt, és a többi, de lehet egy párton belüli pozíció is, tehát a párton belül valamilyen boardba szavaznak embereket a választópolgárok. Tehát ez viszonylag sokfajta lehet, illetve ami még érdekes lehet, hogy vannak a teljesen nyitott előválasztások, ami azt jelenti, hogy bármilyen választópolgár bemehet és szavazhat. Vannak a zárt előválasztások, ami azt jelenti, hogy csak a pártnak a tagjai szavaznak egy adott kérdésben, és akkor ennek vannak különböző keverékei, várfajai, tehát hogy regisztrált szavazóként vagyok jelen, és akkor úgy elmegyek szavazni, ami valahol a kettő között van. Ez egy ilyen kiinduló álláspont. Most alkotmányjogilag ez egy elég érdekes kérdés, mert Magyarországon ez a kérdés nincsen szabályozva igazából, amire biztos ki fogunk mi is térni még az adás során később, amiből sok visszásság, meg sok hiányosság is adódik. De alapvetően szerintem egy kezdő definíciónak valami ilyesmit elfogadhatunk, hogy a választópolgárok részére át van passzolva egy olyan döntési lehetőség, amit egy belső párt folyamaton keresztül hozna meg egyébként az adott párt, vagy érdekvédelmi érdekképviseleti szerv.
Hát a kollega egyébként mindent jól elmondott, tehát én is nagyjából ennyit tudok hozzáadni, hogy vannak nyílt és zárt előválasztások is. Az olyan országokban, ahol egyébként kétfordulós választás, ott ennek nincs túl sok funkciója, mert ott tulajdonképpen megvan már a választópolgároknak az a lehetősége, hogy már egy fordulón belül így kiszűrék a jelölteket. Lényegében az előválasztásnak a szerepe az egyrészt az, hogy tudjuk, hogy ki lehet ilyenkor egy lehetséges jelölt, tehát hogy egy nyilvános szereplést tudjanak az előválasztások keretén belül felállítani, megismerhessük a jelölteknek a stratégiáit is. Ez tipikusan így a miniszterelnök kiválasztásokon szokott előkerülni, mert nyilván akkor kezdenek el lágyulni a jelöltek a kampányokra. Így viszont már jó előre kaphatok a választópolgárok egy teljes képet arról, hogy miféle programokat akarnak majd érvényesíteni. Ez egy nagyon hasznos gyakorlat, úgymond a demokráciának, tehát az, hogy már jó előre dönthetnek a választópolgárok arról, hogy kiket szeretnének majd látni. Lényegében a több ilyen tipológiai dolgot azt elmondta itt a kollega, úgyhogy én ezt nem is ismételném meg. Tehát itt lényegében ezt jelenti az előválasztás, egy jelöltállítási lehetőség volt most, amiért jöttünk benne.
Igen, esetleg még ha egy valamit hozzátehetek, hogy az érdekes, hogy ez a két fordulót felhoztad, igen, de például Franciaországban a köztársasági elnöki választáson ott például szoktak előválasztást tartani. Érdekes módon 2002-ben előfordult az, hogy ha bár ugye két forduló van, de a másik fordulóban két legtöbb szavazatot szerző jelölt jut, de az első fordulóban ez a két jelölt, ez mindkettő jobboldali volt, mert a baloldal nagyon fragmentált volt, és éppen ezért a másik fordulóban nem jutott baloldali jelölt. Ez elvezet oda is minket, hogy igazából mi a célja egy előválasztásnak. Szerintem nagyon sok célja lehet. Tehát lehet célja az előválasztásnak az, hogy mobilizáljuk a választópolgárokat, lehet az a célja, hogy felfrissítsük a saját pártunkat, de az is lehet a célja, hogy van valamilyen olyan a választási rendszer által felállított stratégiai akadály, amit meg akarunk ugrani, és ebben, és itt most nyilván a magyar szituációra is utalok, ebben segítség lehet az előválasztás is. Tehát, hogy ez egy érdekes, szerintem egy érdekes intézmény, ami sok mindenre használható. Néphangja?
Tényleg csak egy partfonról tudok hozzábeszélni, szerintem ez egy tök jól levezetett előválasztás volt, és azért én nagyjából azt látom, hogy így 21. századi országban, demokráciában erre szükség van. Mindaz, hogy fizikailag oda tudj menni, mind pedig, hogy ezt online meg tud csinálni. Mind a kétszer szavaztam, gyakorlatilag 10 percen belül ez kényelmesen, otthonról hatékonyan meg lehetett oldani. Én inkább itt egyszerű állampolgárként azt látom, hogy nekem eddig sokszor volt problémám, és ez egy erős kritika is részemről a pártok és egy részben a választási rendszer felé is, hogy a pártok önmaguknak kiválasztják azt, hogy kit akarnak indítani, és akkor aztán az marad. És lehet, hogy mondjuk egy pártnak a alapvető ideájával, étoszával egyetértek, de mondjuk egy olyan embert raknak ki a kirakatba, akit elindítanak, akinek meg mondjuk a stílusa nem tetszik be, és nyilván itt jön ki belőlem a kispolgár, hogy ahogyan valamelyik jelölt beszél, vagy ahogyan viselkedik, az nekem egyszerűen nem jön be. Valamiért azt érzem, hogy nem feltétlenül alkalmas, vagy kicsit hülyének néz, vagy azokat a frázisokat, és ez megint csak egy nagyon erős kritika, lövi el újra és újra csak más bárnyalatokban, amiket már egyrészt hallottunk, és nem nagyon látom mögötte a tartalmat, de hát nyilván a politika, meg a politikai erőtér az alapvetően ilyen.
Evezünk egy kicsit nemzetközi vizekre, itt János említette már Franciaországot, mégis az előválasztással kapcsolatban nagyon sokaknak az Amerikai Egyesült Államok választási rendszere jut eszébe. Hogyan is néz ki ez ott a tengeren túlon?
Igen, tehát alapvetően ez az előválasztásnak az őshazája, az USA. Igazából ott viszonylag széttöredezett a szabályozás, ugyanis a hány állam annyi szabály érvényesül. Az államok egy részében ilyen open primary-k vannak, ami azt jelenti, hogy bárki bemehet és választhat. Van egy része, ahol closed primary-k vannak, ahol lényegében csak egy tagság választhat, ugye ez az ilyen párgyűléses megkezdődés, és vannak ilyen vegyes tagállamok, ahol regisztrálni kell valamilyen nyilvántartásban, és onnan tudsz szavazni. Ez azt is megmutatja, hogy egyébként maguk az államok is különböző mértékben folynak bele az egésznek a lefolytatásába, tehát például ahol ilyen open primary-k vannak, ott az állam, illetve a helyi local government-ek szervezik meg magát az előválasztást. Tehát alapvetően ez ott egy viszonylag divers képet mutat, és akkor most ez, amit mondtam, ez a amerikai elnöki előválasztással volt kapcsolat, és akkor ezek a tagállamok küldenek ugye a nagy nemzeti szintű gyűlésre tagokat, akik majd kiválasztják, hogy a republikánus és a demokrata pártnak kik lesznek a jelöltjei. Nem tisztán ők, tehát a demokratáknál vannak ilyen szuper résztvevők, akik nem mint választott résztvevők vannak ott, hanem például mint kormányzók, de ez viszonylag, ez a, szóval a demokratáknál 15% és 85% az ez az előválasztáson megválasztott, és a igazából kötött képviselők, akik ezt majd elintézik.
A lényeg az igazából elhangzott, itt annyi még kiderülhet ebből, hogy itt sincsenek igazán alkotmányos keretek, hogy hogyan bonyolítsák le ezeket az előválasztásokat, tehát nekünk mondjuk az amerikaiakkal szemben annyi szerencsénk van, hogy ezt nem kellett ilyen sok államon belül egyénileg lebonyolítani. Tehát itt sok esetben specifikus megoldásokra van szükség, hogy hogyan szeretnénk ezt véghez vinni.
Igen, tehát egyébként ez egy érdekes dolog, hogy ugye az amerikai alkotmányban nem szerepelnek a pártok, nincs alkotmányos státuszú. Ez azért van, mert amikor az amerikai alkotmányt a 18. század végén megalkották, akkor azért volt egy eléggé erős pártellenes attitűd, főleg Madison részéről. És alapvetően más a pártokhoz való hozzáállás az USA-ban, és szerintem ez azért érdekes, nem csak ilyen történetek, hanem ugye az előválasztásban, és ahogy ezt te is elmondtad a nép hangjaként tulajdonképpen, hogy az előválasztásban van egy pici bizalmatlanság a pártokkal szemben. Van a füstös, hátsó szobákban meghozott egyességekkel szembeni diszkomfort, vagy akár erősebb érzések is. Tehát szerintem ez azért izgi, mert a pártok azok mindenhol része a modern politikának, de máshogy viszonyulunk a pártokhoz különböző államokban, különböző társadalmakban, és ezért különböző megoldásokhoz nyúlunk, ami szerintem érdekes lehet, hogy vajon miért nem bízunk a pártjainkban, kell-e bíznunk a pártjainkban, és a többi. Tehát szerintem ez ennyiben egy érdekes kérdés.
Ugye itt a mostani előválasztás kapcsán láthattuk azt, hogy volt, aki országot járt, és volt, aki nagyon sok YouTube felületen kvázi influencereknél megjelent. Más-más stratégia. Pont, hogy most beszéltetek az amerikai elnökválasztás vagy az előválasztásról, azt el tudnátok képzelni Magyarországon, hogy itt is ilyen jellegű, megyei szintű, kisebb-nagyobb előválasztások legyenek? Mert hogyha papíron nézzük, és akkor nevén nevezem az embereket, a Dobrev valószínűleg egy régi klasszikus stratégiát követett kommunikációsban, meg mobilizálásban, hogy kiment országot járni. És ez egyébként tök jónak tűnt, úgy tűnik most az eredmények alapján, hogy nem. A Márki-Zay pedig elment beszélgetni kanapékra, és nyilván interneten ez terjed. Mennyire lenne racionális Magyarországon előválasztás megyei szinteken?
Szerintem nem lenne itt annyira indokolt, tehát itt most méretbeli különbségeket is figyelme véve, ott tényleg azért van erre szükség az államokban, mert egyszerűen tényleg még az egyes államokon belül is nagyon diverz a választóközeg, tehát itthon, itt valamennyire homogénebbek vagyunk ebből a szempontból, tehát ez szerintem csak az időt húzná, hogyha ezt így bonyolítanánk le, tehát most örüljük, hogy egyetlen ez így meg tudott valósulni.
Egyébként szerintem nem rossz ötlet, tehát hogy ugye az USA-ban is úgy, hogy időben eltolva vannak ezek a primary januártól, mit tudom én, júniusig azt hiszem, és akkor ez lehetőséget ad arra, hogy országot járjanak a politikusok. Nyilván egy nagyobb országról van szó, mint Magyarország, és most nem is tudom, hogy a megyei szint lenne az a szint, ami megfelelő, szerintem nem feltétlen lenne hülyeség egy ilyen időben eltolt előválasztást csinálni. Nyilván ez még kiforhatja magát ilyenné, ha lesznek még előválasztásaink a jövőben.
Azért is jutott egyébként eszembe, mert pont szintén erről, amiről beszéltetek, hogy a jelöltek meg tudnak jelenni, tudnak mutatni egy szakmai oldalt, egy emberi oldalt, és nem csak a kommunikációs agendákkal, tervekkel kicsiszólt és megjelentetett arcok vannak. Én emlékszek régebbi választásokra, és egy nagyon sok választástól csak arra emlékszem, ami így megmaradt, hogy ki voltak rakva a plakátok, mosolygott az ember, ott volt a neve, ott volt mellette egy logó, és csokolom. És hiába, és akkor most hadd forduljon ki belőlem a nagyon negatív polgár, öltönybe bárki szépen fel tud öltözni. Igen, mormás abban van. De az, hogy hogyan viselkedik emberekkel, miket mond, vagy például pont ez a fajta sajátos pártkiábrándultság, és akkor megint csak egy példa. A Momentum szerintem tök jól indult. Olimpia, mindenféle, és még fiatal srácok, oké. És amikor a Fekete Győr András azt mondta, hogy az atomenergia, napelem, kombó, hát az ott nekem fájt, és szekunder szégyent éreztem. És akkor azt mondtam, hogy ja, ez az ember vezeti ezt a pártot, hát necces.
Ezt nagyon jó, hogy említetted, mert ez látszik is, hogy tényleg egy ilyen jellegű választáson tényleg az a legfontosabb, hogy ki hogyan szerepeltet. Érzelmileg én nagyon szeretném azt hinni, hogy érdemes lenne valami szakmailag erős kormányt alakítani a jövőben, de itt tényleg az első szempont az, hogy ki hogyan tudja előadni magát. Most ugye Fekete Győr Andrást említetted, meg most nemrég ezt a csodálatos Partizán interjút, az is szerintem betonsírba rakta az egész pártnak a jövőjét. Itt tényleg az a fontos, hogy ki hogyan, meg hogy mennyire konzisztens. Itt ugye később, ha majd a győztesről beszélünk, akkor majd kitérek a stratégiára, hogy miféle stratégiát követett ő eddig, mert itt tényleg az lesz az első szem, mert mégiscsak a választók ezt veszik először észre, és ez alapján fognak utána dönteni, megválasztani.
Én is igen, nagyjából azt látom, hogy ki lehet találni valakinek a karakterét, meg lehet alkotni, kommunikációval ráerősítjük, értjük, nyilván ez nem egy új dolog alapvetően. Ha jól tudom, akkor kb. Így a 40-es évektől ez megy. De amit te is mondtál, János, hogyha ezre a fél évre az amerikai példa alapján, mondjuk januártól megy júniusig, addig vagy kijön az, hogy tényleg valakit nagyon jól felépítettek, és akkor viszont azt feltételezhetem egyszerű polgárként, hogy egy jó csapat van mögött, akiknek van esze, és nem alapvetően, hogy is mondjam, a harácsolásra akarnak rámenni. Ha pedig nem jó mögött a csapat, akkor meg ez az egész szerkezet, ez nyikorogni fog, és problémás lesz, és akkor viszont pont az adja az információ értéket. Tehát, hogy legyenek benne még a Dezső Tibor mondta, hogy a politika az egy ilyen boxring, akkor álljanak be, és mutassák meg azt, hogy ők kemények, és bírják az egészet.
Jó is, hogy itt említetted, Tamás, az idő kérdését. Evezzünk egy kicsit vissza a múltban. Tavaly novemberben az egyik ellenzéki képviselő, Wollner János egy javaslattal fordult a parlament felé a választási törvénnyel kapcsolatban. Mi is volt ez tulajdonképpen, és mennyiben járult hozzá ez a módosítás ahhoz, hogy az ellenzéknek végül is egy közös listán kell indulnia, mármint ennek a hatpárti ellenzéki szövetségnek?
Igen, ez a módosító azt módosította, hogy milyen feltételek mellett lehet országos listát állítani. Ugye korábban ez úgy volt, hogy 27 LVK-ban kellett jelöltet állítanod, legalább 9 megyében is Budapesten. Ugye 106 OLVK-nk van. Tehát ez azt jelentette, hogy ezek mellett a feltételek mellett három lista el tudott úgy indulni, hogy nagyjából ne fedjék egymást az egyéni szinten, és értelmezhető mennyiségű pénzt is kapjanak a kampányfinanszírozásból. Ugye azt tudni kell azoknak a hallgatóknak, akik annyira nem merültek el a választási rendszerünkben, hogy az kulcs, hogy minden egyes egyéni kerületben egy ellenzéki jelölt legyen, hogyha az ellenzék nyerni akar. Mert hogyha nem, akkor hiába van egyébként összesen megközelítőleg azonos számú ellenzéki, vagy akár több is, mint kormánypárti, lehet kétharmaddal is győzni. Mert a választási rendszer úgy van az a sajátossága, hogy az első és a második helyzet közti különbségen múlik igazából, hogy milyen aránytalan eredményt ad. Tehát ha van egy 15-20%-os előnyöd a másodikhoz képest, akkor simán lehet kétharmadod 45%-kal is, ugye, hogy a 14-es eredmények mutatják.
Tehát lejt a pálya.
Ez egy érdekes kérdés, ez a mindenkori legerősebb erőnek lejt. Tehát ez szemben a gerrymandering-gel, ami a jobboldali szavazótábornak és a jobboldali pártoknak kedvez, ez, ha most bezuhanna a kormánypártok népszerűsége, az ellenzék pedig előre törne, akkor az ellenzék emiatt viszonylag könnyen nyerhetne kétharmados többséggel. Tehát ez rak egy ilyen instabilitást a rendszerbe. De visszatérve a kérdésre, ezt a számot megemelték egy módosítóval, aminek feltehetőleg az volt a célja, ugye az volt az indokolásban, hogy ez azért kell, hogy a kamupártokat kiszűrjék, de ugye a kamupártok megelőzésre ez valójában nem alkalmas, mert a kamupártok azért tudnak jól működni, mert több ajánlást is lehet adni az ajánlási folyamatban, lehet csereberélni az ajánlásokat, és ezért le lehet hívni a kampánytámogatást. Hanem valójában ez azért volt, hogy egy listára tereljék az ellenzéket, és hogy a kétfarkú kutyapártnak a stratégiáját nagyon költségessé tegyék valójában.
Térjünk rá itt az őszi eseményekre, már említettetek ezzel kapcsolatban több dolgot is. Mit gondoltok erről az innovációról, amit itt a kivitelezés módjánál alkalmaztak, hogy nem csak sátrakban, hanem online is lehetett szavazni? Mit gondoltok, mennyire várható a jövőben ennek a jelenségnek a térnyerése, illetve mennyire biztonságos ez a technológia?
Hát szerintem ez egyikünk se ért olyan nagyon, de azért valami meglátásunk azért lehet erről. Szerintem mindenképpen szükség van arra, hogy online is lehessen szavazni, de az látszik, hogy ez nagyon eltérően érdeke az ellenzéki pártoknak, tehát hogyha megnézzük a második fordulónak az eredményeit, akkor Dobrev Klára jóval rosszabbul szerepelt az online szavazatokban, mint élőben. Mindenki más, ha hozzáadjuk az online szavazatokat, egy kicsit növelte a százalékát, ő meg az online szavazatokat csökkentette. Tehát, hogy ez eltérő, hogy kinek mennyire éri meg, de szerintem állampolgári szinten, mint állampolgárként ez egy jogos elvárás, hogy könnyebben lehessen szavazni. Ugye itt úgy volt megcsinálva, hogy regisztrálta, és aztán videós autentikáció volt. Ez szerintem viszonylag így biztonságosnak volt tekinthető. Ugyaniben kitett volt a rendszer, hogy volt egy ilyen terheléses támadás, ami érte.
Igen, arról majd fogunk.
Ja, arról fogunk beszélni.
Beszélünk majd.
Tehát nekem ennyi meglátásom van igazából, hogy szerintem ezen az irányon tovább lehetne menni.
Egyébként mindennek ennek is megvannak a buktatói, meg nyilván megvannak az előnye is. Bizonyos szempontból előnyösebb, mert hogy kevésbé időigényes így online térben lebonyolítani a szavazatokat. Másrészt azt jó, hogy említetted, hogy ismerni kell a választókat is, hogy mi az, amivel jobban el lehet érni őket. Tehát most például Dobrev Klára esetében, hogy valaha biztos tudta azért, hogy kevésbé tudja azokat megszólítani, akik inkább így szavaznának. Szerintem ez a jövőben akkor tényleg csak akkor kerül gyakorlatba, hogyha úgy ítélik meg a pártok, hogy tényleg ezzel tudják a leginkább mobilizálni a szavazókat. Ugye ez a terhelés és támadás, ez pedig igazából ezt majd kifejtjük akkor, de ezt elmondom most is, hogy biztosan meg fogják találni a kiskapukat ebben is, hogy hogyan lehet kijátszani az online szavazatokat, ha pedig arra védekezést talál neki, akkor arra is fognak találni még kiskapukat, úgyhogy ez mondhatni ilyen örökös szélmalomharc lehet a jövőben.
Igen, bocsánat, egy gondolat még csak, hogy ami szerintem végigkísérheti majd az egész beszélgetést, hogy ami érdekes ezeknél az intézményes döntéseknél, hogy milyen intézmények szerint szavazzunk, milyen módon szavazzunk, az igazából mindig van egy ilyen absztrakt értékszint, amiben azt mondjuk, hogy érték az, hogy minél többen szavaznak, vagy érték az, hogy kifejezhessük mondjuk a különböző preferenciáinkat, ebbe lehet ezeken mind vitatkozni, de mindig van egy nagyon profán szint, amikor a pártok tudják, hogy nekik mi az érdekük, és igazából ugyanolyan választói közegből, ugyanolyan preferenciák mentén teljesen más eredményeket tudsz kihozni különböző intézményes megoldásokkal. Tehát erre egy példa az, hogy az előválasztás során ugye egy kategorikus szavazatot adtunk le az első fordulóba, tehát ez azt jelentett, hogy nem írhattuk bele, hogy mi őt szeretjük a legjobban, őt a második legjobban, tehát nem rangsorolhattuk a résztvevőket. Kérdés, hogy mennyire felelt ez meg az előválasztás céljának, ami talán az volt, hogy a legkevésbé elutasított jelölt legyen a győztes, és ugye sokan azt javasolták, volt egy matematikusnak a cikke, Csóka U. Andrének talán, most ez gáz, nem teszem a nevem rendesen, de Csóka Andrének szerintem, aki azt mondta, hogy szavazzunk úgy, hogy bármennyi jelöltre szavazhassunk igazából. Tehát azt mondom, hogyha nekem van 5 jelölt, és abból a 3 tetszik, akkor 3-ra húzhassam be az X-et. Ez egy kicsit olyan, mint a kislistás szavazás az önkormányzati választásokon, hogy ez felülreprezentálja, vagy ez segíti a legkevésbé elutasított jelöletnek a ternyelését. De ez nem valósult meg, lehet értékek mentén is vitatkozni, hogy jó-e, rossz, hogy nem valósult meg, de nyilván vannak itt nagyon profán politikai érdekek is, amikor erről vitatkoznak a pártok, hogy mi legyen.
Nem is tudom, hogy hogyan kezdjem. Egyrészt szerint az mindig nagyon kérdés, hogy mennyi megy el a réven, és mennyi jön vissza a vámon. Az online szavazás nyilván 21. században tök jó, hogy van, erről beszéltünk, meg ez szerintem tiszta. Itt érdemes azt is figyelembe venni, hogy egyszerűen nagyon sok háztartásban vagy nincs meg a kompetencia, vagy nincs meg egyszerűen ez eszköz ahhoz, hogy ezt tudjanak vele az emberek élni. Nyilván nagyjából azért ismerik Magyarországot, hogy azért nem mindenhol van internet és számítógép. Én mondjuk egy sátraszavazásnál nagy valószínűséggel nem álltam volna be, maximum valamelyik cimborámmal elmegyünk, de azért az úgynevezett sorbeáll, nem szeretek sorba állni, én már inkább ez a generáció vagyok. Amit szintén mondta János, hogy a pártoknak mi éri meg, ez szerintem valahol, és akkor is hadd legyek naív, ez valahol nagyon szomorú. Tehát nem azért alapítottak ők pártot, hogy ezt a borfészket egy kicsivel jobbá tegyük. Tehát mit mondott? Kazinci talán, Hassalkos, Gyarapics? És az az, hogy ennyire derül. Tehát, hogy így...
Igen,
Költség. Nem lehet, kicsit a néphangja, de ezt vállalom, elhatárolom magamtól.
Költség Ferenc Huszt című mű.
Szóval, és ez ilyen probléma. Azt mondom, hogy tök jó dolog lenne, és erre nagyon rá kellene épülni, hogy minél többen szavazzanak, mert az nyilván egy pontosabb, egy sokkal több embernek a véleményét tükröző eredményt tudna hozni. Ez, amit szintén mondtál, a több opciós szavazás, még korábban olvastam olyasmit, hogy emberek el akarnak menni étterembe, vannak öten, és van öt opciód. És ki lehet szintén ezzel a priorizálási rendszerre válaszolni, hogy mi az, amiben mindenképpen szeretnél elmenni, mi a második legjobb, és mi az, amit nem. Csak nyilván ezt megoldani egy előválasztáson, vagy egy rendes választáson azért az úgy macerás, és lehet, hogy ott, ahogy is mondjam, a kommunikáció nehezen menne át. Viszont én mindenképpen az online szavazás mellett vagyok, és én annak kifejezetten örülnék, hogyha több államot, meg közigazgatást, meg egyáltalán az országot érintő ügyekben tudnánk online szavazni. És arra meg lehet húzni nyilván határokat, gyakorlatilag, hogyha nem tudom, ügyfélkapuval szavazni. Szerintem ez egy tök jó dolog lenne.
Erre van a nemzeti konzultáció.
Hát jó. igen. Tehát, tök nagy humán erőforrás az, hogy valaki csekkolja a személyemet, teljesen rendben van, de hogyha ezt egy jelentősen lehetne automatizálni, és eljutnánk arra a digitalizációs szintre, akkor egy csomó dologról lehetne, és akkor jobban kijönne a demokrácia, és meg az, hogy az emberek mit akarnak, és nem csak egyszer, négy évente vagy pár évente megválasztunk embereket, akik majd aztán valamiképpen döntenek.
Ha már említetted, Tamás, ezt a demokrácia ünnepe hozzáállást ez az egész előválasztáshoz, én például újpesti lakos vagyok, és nekem nagyon furcsa volt az, hogy nálunk egyetlen egy jelölt indul, de ő is szerepelt a szavazólapon, és rá is lehetett szavazni, és ez számomra olyan különös dolog volt, hogy egyrészt akkor mi értelme van előválasztani rá, amikor csak az ő neve szerepel a szavazólapon. Másrészt, hogy lehet az, hogy akkor ő nem 100%-ot kapott, hanem csak 95-öt? Mit gondoltok erről a jelenségről, hogy több helyen is csak egyetlen egy jelölt indult, pedig pont ez az előválasztás, mintha a füstös szobák ellen szervezkedett volna, vagy jött volna létre?
Hát ez szerintem valamennyire velejárója ennek. Szerintem egy kicsit onnan kéne kiindulni, hogy miért lett ez az előválasztás. Miért van Magyarországon ez az előválasztás? És szerintem erre talán az a jó válasz, hogy elsődlegesen azon túl, hogy mobilizálja a választókat, tematizálja a közéletet, tehát hogy ez egy kifizetődő dolog, és ez egy politikai kifizetődő dolog megcsinálni, de valójában szerintem, ami életre hívta az, hogy van egy valójában fából vaskarik a politikai tömb, olyan értelemben, hogy igazából ebben teljesen eltérő világnézetű, és már csak a múlthoz, Magyarország modern demokratikus múltjához teljesen eltérően álló politikai erők vannak, akiknek a választási rendszer miatt muszáj megegyezésre jutniuk, hogy mindenhol egyelőtt legyen, de akik viszont a választók felé is el kell adniuk ezeket a döntéseket, és szerintem ezeket a döntéseket nem lehet máshogy eladni most, mint előválasztás révén. Tehát magyarán én vagyok mondjuk a, nem tudom, Momentum, és én azt mondtam, hogy egyébként a 10 előtti korszakkal is kritikus vagyok, de Orbánnal is rettentő kritikus vagyok, de egyébként a emberi jogokat is nagyra tartom, akkor azért viszonylag nehéz lenne ezt az ilyen füstös szobai megegyezést eladni, amit mondjuk Gyurcsány Ferenccel köt az ember, vagy mondjuk egy Jobbikkal, ami ha bár középre tolódott, de azért egy elég, hát hogy is mondjam, szélsőséges múlttal is rendelkezik. Tehát szerintem ez kicsit kikönnyítve a kérdésedre, mivel ilyen ez az előválasztás, és nem egy valódi politikai tömnek az előválasztása, ezért kódolva van benne, hogy viszont megvannak a különböző politikai érdekek, politikai pártok, és ők azért néhol megkötik ezeket a maguk háttéralkuját.
Térjünk rá a terheléses támadásra, mert ez is korábban többször szóba került. Ugye, amikor elindult ez az egész előválasztás, akkor néhány óra múlva leállt az egész rendszer. Terheléses támadásra hivatkozva, és csak napokkal később indult újra. Mit szóltok ez a jelenséghez, mennyire lesz ez gyakori az online világban? Ugye ilyet hallgatóként én többször tapasztaltam a Neptun rendszerrel. Az oltással kapcsolatos regisztrációnak a szervere is lehalt ugye tavasszal. Lehet-e ez ellen valamit csinálni, hogy lehet ezt kivédeni?
Mit gondoltok erre? Meg kell építeni Paks 2-t, és akkor lesz erőforrás.
Hát ugye már korábban kitértem, hogy ha kitalálnának is erre valamit, akkor biztos, hogy megint lenne egy újabb kiskapu. Most nekem is egy ilyen civilebb példa jutott eszembe, hogy az adblocknak a jelenség ez. Ugye tudjuk, hogy miért szeretünk mi felhasználók adblockot használni, és tudjuk, hogy hogyan tolunk ki ezzel azokkal, akik reklámot próbálnak hirdetni, ezért találtak ki az adblockoló blokkolókat, amire szintén blokkolókat találtak ki, és ez így tényleg így oda-vissza ment folyamatosan, hogy már a végén azt se tudtuk, hogy mi akarjuk ezt csinálni a továbbiakban. Én leginkább azt emelném ki, hogy itt ezért volt egy-két hírportál, amelyik, tehát amennyire utána jártam a témának, hogy próbáltak valamiféle narratívát mögé magyarázni, hogy be akarják dönteni az előválasztásokat, mert nem akarják, hogy eredmények legyenek. Ezt én az eléggé messzinek tartom. Hogy ez előfordulhat a jövőben, ugye elég nagy számban veszünk részt ilyen jellegű választásokon, tehát biztos, hogy ennek a veszélye mindig fenn fog állni. Megfelelő szakembereknek a működésével ezt úgy karban tartani lehet, így maximálisan kivédeni szerintem nem, de amennyire én jártas vagyok a témában, így ennyit tudnék megállapítani.
Én is közepesen jártas vagyok. Amit még ajánlanék a hallgatóknak, az a Terexen volt egy jó összefoglaló, a Frész Károly, talán így hívják, egy IT szakértő írt egy 70 oldalas elemzést, teljesen ingyen, nyilván volt benne reklám, mozta is a munka a készítőjét, de ő azt írta, hogy részben ez tényleg egy valós terheléses támadás volt, de részben nem volt teljesen jól összerakva a rendszer, tehát nem voltak szétszálazva olyan utak, amiknek szét kell szálazva lennie, hogyha egy ilyen terheléses támadás éri a rendszert, hogy ne hajjon le egybe az egész. Ilyen szinten, nyilván mi jogászok mindenhez értünk, de talán ez így csak így ennyire.
Hát... lehet, hogy jöttek megint a gonosz orosz hackerek, és azt mondták, hogy akkor lefrissítjük 2000-szel percet.
Vagy a majmok a Google Chrome-ra.
Igen, igen. Többségében is egyetértek veletek. Én azt nem értem egyedül, hogy akár a Neptunnál, akár a vakcininformációs, regisztrációs dolognál, akár ennél. Nincs ott valaki, akinek van annyi, hogy az egyrészt ez a szétszállazás, amit a szakértő írt, másodrészt meg az, hogy akkor neki indulunk nagy erőforrásokkal. Tehát azért számíthatunk arra, hogy Neptunnál vizsgafelvételnél, vagy annál, amikor korlátozott mennyiségű úgynevezett nyugati vakcina van elérhető az országban, vagy sokan csak ki akarják, idézélve csak ki akarják próbálni az előválasztást, mert kényelmes, akkor nagy erőforrásokat rakunk rá az elejére, és aztán majd úgy is látni fogjuk, hiszen lehet ezeket elemezni, meg látjuk a forgalmat, hogy kell-e tartani az erőforrás, vagy a kapacitást, vagy lehet ezt lejjebb húzni, mind humán erőforrásban, mind pedig szoftveresen. Meg nyilván egy részben az előválasztás mentségére mondva, én megértem azt, hogy lehalt, nekem ezzel nagyon problémám nem volt, mert akkor két nappal később regisztráltam és oldottam meg, meg hát először csináltak, hogyha jól tudom, ebben az országban ilyet, meg nem is tudom, világviszonylatban van olyan urak, hogy ilyet már csináltak volna?
Hogy online előválasztás? Uh-huh.
Úgyhogy online, meg nyilván fizikai hibrid.
Nem tudok, hogy volt ilyen.
Azt hiszem, előválasztás volt már Magyarországon 2019-ben az önkormányzati választásoknál az ellenzéki főpolgármesteri jelölt szemére, illetve a Ferencvárosi ellenzéki polgármesteri jelölt szemére.
Hát az volt a pilot.
Igen, az a 1.0-ás változat. Rohamosan fogy az időnk, úgyhogy értékeljük az eredményeket. Mit is jelent az alkotmányjogi szempontból, illetve politológiai megközelítés szerint, hogy Márki-Zay Péter nyerte ezt az ellenzéki előválasztás második fordulóját? Mire hatalmazta ez őt fel?
Hát ez egy érdekes kérdés, mert hogy olyan értelemben alkotmányjogilag lényegében semmit nem jelent, hogy ebből nem következik az, hogy majd az országgyűlésnek. Nem, ugye eleve, hogy lesz miniszterelnökünk, ugye ez úgy lesz, hogy a köztársasági elnök jelöl valakit, és az országgyűlés pedig megválasztja. A köztársasági elnök ebben diszkrecionális jogkörrel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy igazából bárkit jelölhet. Ugye nyilván ez azért van így megfogalmazva, meg azért van ez a rendszer, ami szerintem észszerű, mert például, mint egy ilyen esetben, ha úgy lenne megfogalmazva, hogy a legtöbb szavazatot elért párt jelöltjét kéri föl, az adott esetben diszfunkcionális lenne, de minden bizonnyal, hogyha nyer az ellenzék, akkor Márki-Zay Pétert fogja felkérni kormányalakításra, de formálisan, alkotmányjogilag ebből nem következik igazából semmi, ahogy abból se következik, hogy a 106 EVK-ban kik győztek, egy párt, bármelyik párt kiugorhat és ráindíthatja az OEV-kekben a jelöltjeit a többiekre. Ezt még ilyen előzetes szerződésekkel sem nagyon lehet kikötni, mert egyébként ez egy bírósági gyakorlat is van rá, hogy ezeket a szerződéseket rendre kikényszeríthetetlennek ítélik meg a bíróság, tehát most én kötök veled egy szerződést, és megkötbérezzük, hogy semmiképp nem indulsz el, vagy fizetsz 1 millió forintot, azt nem fogod tudni kikényszeríteni bíróság előtt igazából. De nyilván át is adom a szót a politológusnak, mert hogy egész egyszerűen ennek nem formáljogi kereteinek kell lennie, hanem igazából ezt kikényszeríti a politikai valóság.
Igen, tehát itt külsőségekről van szó. Tehát az egész előválasztásnak pont az volt a lényeg, hogy lássuk, hogy egyáltalán létezik-e kompetens ellenzék ebben az országban, vannak-e megfelelő jelöltek. Nagyon meglepődtem egyébként, mert ugye mi itt egy húzison belül elég intenzíven követtük az előválasztásokat, és főleg Márki-Zay Pétert. Az egy eléggé fordulatos húzás volt tőle, hogy azt mondta, hogy ő vissza fog lépni Karácsony Gergely javára, aztán mégsem történt meg. Ez egy rég bevált stratégia egyébként, hogyha valaki visszavonulót színlel, akkor tulajdonképpen később tudja demonstrálni, hogy eszágában nem volt visszavonulni.
Ez ilyen magyar virtus, nem? Hogy így hátrafelé igazol.
Egyébként ezt valaki meg is állapította, hogy tulajdonképpen most az előválasztások során ez lett az ütőkártya, hogy valaki azt mondja, hogy én visszalépek. Tehát mindenki vissza akar lépni. Tehát Karácsony Gergely rögtön utána még a Partizán beszélgetésből is visszalépett, mert ott a közepén elhagyta az interjút.
De hogyha valaki azt mondja, hogy de hogyha valaki később visszalép, akkor miért indult el egyáltalán?
Igen, ez nyilván a hitelén tud csorbítani. Most nem tudom, hogy Karácsony Gergely hogy fogja ezt a továbbiakban vinni, ezt a főpolgármesteri pozíciót. Minden esetre az volt itt az elmúlt napokban a kérdés, hogy Márki-Zay Péter akar-e pártot alapítani a jövőben. Ő azt mondta egyértelműen, hogy nem szeretne. Tehát ez is egy egészen újdonság, hogy mozgalomként fog indulni. Viszont 7. frakciót pedig akar. Ez még most is kérdéses, hogy most a többi pártnak a támogatásával együtt, mert hát nyilván ők is támogatják, vagy pedig ő így teljesen egyszemélyes hadseregként akar majd neki menni a miniszterelnöknek, ha fogalmazhatok így. A másik dolog pedig az, hogy egyébként itt kitérek egy kicsit a kormánynak a kommunikációjára, erre ismerők is eléggé élénken követték ezeket az előválasztásokat a maguk kis reklámjaival, amit biztos ti is sokszor kinyomtatok. Itt szerintem amúgy bölcsebb lenne azt hangsúlyozni, hogy érdekes módon a baloldali, vagyis hát az ellenzéki tömbből egy jobboldali gondolkodású jelöltet sikerült csak kihozni, mert ez úgymond visszautalhat az eddigi ellenzéknek a döntésképtelenségére. Igen, tehát hogy ez egy nagyon érdekes fordulat, mert ilyen tényleg nem volt korábban, és egyébként ezt nem igazán politológusi szájjal mondom ezt, hogy én nagyon szívesen megnézném, hogy végre sikerüljön Orbán Viktort egy miniszterelnök vitára kívni. Nem csak azért, mert nagyon régen nem volt ilyen, hanem azért, mert az elmúlt hetekben. Láthattuk azt, hogy a vitának, a tévévitának nyilvános beszélgetéseknek megvan az előnye. Tudjuk, hogy kik fogják képviselni a következő választásokon a polgárokat. Lényegében én Márki-Zay Péternek a megválasztását meglepőnek, meg fordulatosnak tartom, és ez mindenképp kellett a mostani politikai életben, mert az elmúlt években ezzel nem igazán láthattunk olyat, hogy meglepetés jelleggel olyat láthatunk, hogy az utolsó pillanatban az MSZP behúzta Botka Lászlót, hogy igen, ő lesz a megfelelő miniszterelnök jelölt. Lehet, hogy csak én vagyok tájékozatlan, nem hallottam így igazán, hogy egy olyan népszerű vagy olyan közismert politikus lett volna, hogy most azt gondolok, hogy persze, hogy ő lesz az. Most már azért van egy 6-7-es program mögötte, hogy azért tudjuk, hogy van esélye.
De nem lehet, hogy a Botkánál is az volt, hogy nem volt egyszerűen más. Mint amit most te is mondtál, hogy így egy ilyen kvázi koalíció, nem is koalíció, nem is tudom, összeborulásból ennyi balos, meg szolidan nyilván ott van a Jobbik is, arcok közül csak egy ilyen jellegű idézőjelben csak egy ilyen jellegű keresztény tudtak így kiállítani, és ő nyerte meg.
Hát igen, ez amúgy abban is kimerült, hogy ő nagyon sok energiát fektetett abban szerintem a kommunikációban, hogy ne csak annyiban álljon az ő programja, hogy én nem Orbán Viktor vagyok. Ez egy visszatérő eleme volt minden eddigi ellenzéki politikusnak a megnyilvánulásaiban. Tehát, hogy itt valami szakmai megtámogatást is kaphattunk jelöltől. Tehát, hogy láttuk, hogy van egy víziója, amit szeretne megvalósítani, láttuk, hogy konkrétumokban is fogalmaz, hogy ő volt az egyetlen, aki tudta, és hangsúlyozta azt, hogy oké, hogy ígérgetünk, meg hogy mondjuk, hogy mit szeretnénk majd az áprilisi választásokon megvalósítani, de azt is figyelembe kell venni, hogy üres kasszát fog majd átvenni a mostani kormánytól, meg azt is, hogy egy hát 11 éve hatalmon levő kormányt készülünk most éppen leváltani.
Igen, meg én csak azt akartam hozzátenni, hogy tényleg szerintem ez a legizgalmasabb aspektusa ennek az előválasztásnak, ez kicsit ilyen, ami most ilyen anti-establishment fordulatként emlegetnek. Most a Válasz Online-on is elindult egy vitasorozat, aminek most ez a témája, hogy kielemzik ezeket az eredményeket, és ugye nem csak Márki-Zay szintjén voltak ilyen anti-establishment mozgolódások, hanem ha megnézzük, hogy Orosz Anna is mennyivel nyert Németh Erzsébettel szemben, Tóth Endre, Molnár Gyulával szemben, tehát hogy itt viszonylag régi motorosok lettek, lemosva, megszorongatva, legyőzve. Úgyhogy szerintem ez lesz most az igazi kérdés, hogy ez ebből mi következik 22-re nézve. azért arról emlékezzünk meg, hogy habár ugye nincs ez jogilag szabályozva ez az előválasztás, de azért az, hogy a közmédia ilyen szinten nem tudósított az elmúlt évek egyik legfontosabb belpolitikai eseményéről, azért az azt mutatja, hogy minimális szinten sem tudja ellátni azt a funkciót, amit egy demokratikus közvélemény kialakításában kellene, ami benne van az alaptörvényben is, tehát ez egy alkotmányos elvárás, úgyhogy az, hogy egy partizánnak kell megcsinálnia azt, amit egy közmédiának kellene, azt szerintem arra emlékezzünk meg, hogy ez egy elég gyászos dolog.
Pontosan ott akartam mondani, hogy igen, a közmédia nem látja el ezt a funkciót, és mégis YouTube-ra terelődött át, ami egy oldalról, és most akkor egy picit kifordul belőlem a kommunikációs, azért ezt még nagyon mélyen lehet elemezni, hogy milyen olyan, nem új, de azért tekintsük mondjuk a YouTube-ot újnak, meg a podcastek világát újnak, milyen olyan új csatornák vannak, ahol egy ilyen arc, mondjuk akár a Márki Zaj, el tud jutni a fiatalokhoz. Tehát ugye láttunk erről riportokat.
A Redditen is például fönt van, akkor Twitteren. Tehát
igen. Még mondjuk a Redditen el tud jutni, hogy ezek a Donáton a lábképek is, csak az más kategória alapvetően. De szerintem ez is egy részben, mert én ugye nem értek hozzá, ebbe az anti-establishmentbe beletartozik, hogy milyen új alternatív, egy jelentős részben alacsony költségvetésű csatornák vannak, ahol tudsz kommunikálni. És nyilván egy országjárás, valószínűleg iszonyatos pénz, egy YouTube kampány vagy Facebook kampány, hogy mindenki gyógysáj, még én is, nem tudtam róla. Hogyha már mindenki lehet, az iszonyatos pénzekbe kerül, még az, hogy valakihez beülsz és beszélgetsz vele egy kanapén, egy fotelban, bármiben őszintén, annak ugyan van egy szempontból egy sajátos tétje, de hát nem magas költségekkel jár. És ezzel viszont el tud jutni bármelyik jelölt, hogyha van esze, meg nyilván ki van találva a stratégia, meg fel van építve, meg szerintem, és legalábbis szeretnék ebben hinni, adja magát, mint őszinte egy jelentősebb részben, olyan célcsoportokhoz is, akikhez eddig se a közmédia, se a Facebook, se az Instagram kampányok, semmi jelentősen nem tud működni.
Zárszóként, ha már Volnerrel indítottunk, akkor térjünk rá egy másik mikropártra. Az Igen Szolidaritás mozgalom, ugye Szanyi Tibor nevéhez fűződő mozgalom parlamenti képviselője Székely Sándor benyújtotta egy olyan javaslatot, hogy közös frakcióhoz kötné ezt az összeellenzéki konglomerátumot. Mit is jelentenek a frakciók a parlamenten belül? Miért lenne ez visszás egy ilyen hatpárti együttműködés vagy összeborulás számára, hogy ők egy frakcióba kell, hogy legyenek?
Azért, mert a Szanyinak a viszkit a Fidesznek a fekete kasszájába küldik.
Egyrészt ugye ez még nem tudjuk, hogy mögé a kezdeményezés mögé beálltak-e a kormánypártok, úgyhogy ez még várat magára. Ugye a frakcióknak a kérdése azért az elég elsődleges, mert az országgyűlésen belül mind erőforrásban, mind abban, hogy ki mennyit beszélhet, ki hogy érvényesítheti az akaratát, az nagyon fontos, hogy hány frakció van, tehát hány frakció képviseli az egyes politikai erőket. Ami látszik, hogy... Ugye erről a módosításról, ez megint kicsit hasonló, mint az LVK számfelemelése az országos listán. Tehát beszélhetünk róla itt tartalmi értelemben is, hogy ha valaki közös listán indulnak, akkor tényleg alakítsanak-e közös frakciót. De szerintem ami talán elsődlegesebb az az, hogy egész egyszerűen ilyen rövid idővel a választások előtt szerintem a demokratikus atomgyakorlás alapvető jogintézményekbe, mint a frakció, nem nyúlunk bele. Ha pedig belenyúlunk, akkor pedig egy tágabb konszenzus kell arról, hogy ezt meg kell hozni. Úgyhogy én alapvetően ezt egy elég rossz és elhibázott javaslatnak tartom. Ha lementek a választások, megalakultak a frakciók, és ennek van támogatottsága, akkor ez a konkrét politikai szituációtól függetlenül legyen eldöntve ez a kérdés, de ne szabjuk a gombhoz a kabátot, tehát ha van most egy szituáció, akkor ne próbáljunk meg rá jogszabálymódosításokat írni.
Vagy innen szép nyerni az ellenzéknek.
Szerintem ez amúgy több tényezős dolog, és amúgy ezt én sem tartom jó ötletek, mert itt hát önkéntelenül azt kommunikálják le, hogy igazából nincsen ötletünk arra, hogy hogyan szeretnénk érvényesülni. Itt fontos, hogy ez a egyetértésnek is kell lenni az egyes frakciók között, és ezért ez nem minden esetben történik meg, vagy nem minden egyes képviselőnél történik meg, és minden nézetkülönbség az hatással lesz majd erre az egységes frakcióra. Most egyébként itt pont beszéltem a kollégával így az adás előtt, hogy Csehországban például a legutóbbi választásokon azért nem tudtak kormányt alakítani, mert olyan sok frakció volt, és képtelenek voltak eldönteni, hogy most akkor koalícióban, vagy melyik koalícióban alakítsák meg a kormányt, és emiatt el is húzódott a választások után, azt hiszem fél évet kellett várni, hogy megalakítsák. A mostani választásokon is egy hárompárti frakció lett a győztes. Nem tudom, hogy mennyire képeznek ők egységes tömböt, és tudnak-e megegyezésre jutni. Tehát ez nagyon el tudja húzni ezeket a folyamatokat, és pont ezért ez nem biztos, hogy jó ötlet, ha egyszerűen csak bedobunk mindent a gépbe, mert utána ezeknek közösen kell megegyezniük, és nem biztos, hogy ez sikerülhet.
Ez pedig én mondjuk azért egy közös ellenzéki frakciót megnézni, tehát ott fog ülni majd a parizeres Jakab, meg a tanárnén is Dobrev, meg nem tudom már kikerülve, úgyhogy ha MZP meg miniszterelnök jelölt lesz, vagy ő is benne marad, akkor ők hogyan fognak kooperálni egyet? Tehát ott azért megint csak félig néphangjaként, meg félig kommunikációsként azt látom, hogy ez egy iszonyatosan ilyen lángoló, agyégető és folyamatos egyeztetésre részben kárhoztatott történet lesz, meg lehet, amiben nagyon-nagyot lehet ugrani, és lehet ezt az anti-establishmentet megcsinálni, azt mondjuk, hogy figyelj, srácok, igen, új arcok, régi arcok, összehozzuk, mert az a célunk, hogy tényleg ezt a porfészket jobbá tegyük, vagy széterodálódik az egész, és ugyanott vagyunk, mint mondjuk 2010-ben, vagy nem tudom, 2018-ban, hogy így egy súlytalan, de sokat károgó ellenzék van.
Igen, meg csak azt akarom hangsúlyozni, hogy ez egy kicsit olyan ez a helyzet, mint hogyha monopoliznánk, és az egyik játékos meg tudna változtatni a szabályokat. Mm-hmm. És lehetnek olyan helyzetek, mikor meg kell változtatni a szabályokat, tehát hogy mikor azt mondjuk, hogy tényleg fellép egy olyan dolog, hogy nem tudjuk eldönteni, hogy mennyit kell fizetni a, nem tudom, a Magyar utcában, de azért, hogyha rálépnek a szállodámra, és én pont akkor azt mondom, hogy változnak a szabályok, a szállodákért mégse 100 ezeret, 200 ezeret kell fizetni, az már viszont nem egy olyan jogalkotás, ami kielégítő egy alkotmányos demokráciában. Tehát, hogy én a hallgatók figyelmét azt mondom, hogy legyenek mindig kihegyezve arra, hogy mennyire igazítják a szabályokat a tényleges politikai szituációhoz, mert ez megtörténhet, ahogy történt a országos listával kapcsolatban is, tehát ezekre figyelni kell.
Ez egy gyerekes károgás, hogy amikor nem tetszik az, ami történik, vagy történni fog, akkor elkiáltod magadat, hogy új szabály, és akkor megy a balhé, és vége az egész játéknak, meg vége a tisztességes korrekt dolgoknak.
Izgalmas hónapok előtt állunk, annyi biztos. Ennyi fért a mai adásunkban, nagyon szépen köszönöm a résztvevőknek, hogy itt voltak velünk, a hallgatóknak pedig csak annyit tudok mondani, hogy hallgassák legközelebb is a Jurádió adását. Én Jakus Barnabás voltam, itt ült velem.
Mics János, szervusztok!
Jamrisko Tamás, és hamarosan megyek hozzátok Zájékára valami értelmes alkotmányokat tanulni.
Éri Márton.
Nagyon szépen köszönjük nektek, hogy minket hallgattatok.
Köszönjük, sziasztok!
Hello!
Ez volt a Jurádió. Halljuk egymást legközelebb is, addig pedig a jogerő legyen veletek!